hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Thaiföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Noor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Thaiföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Thaiföldre, míg 10 ezer thaiföldi polgár érkezik ide. Orbán Viktor hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Steyerország tartományfőnökét, az FPO szövetségi alelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország és Steyerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Unió csújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. A Terrorháza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradal már szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része a miniszterelnökség jóvoltából. Schmidt Mária történész a múzeum főigazgatója arról beszélt, Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 56-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt. Németh Szilárd a Fidesz alelnöke azt mondta, bár leverték az 1956-os szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Ukrajnának a makroszintű pénzügyi stabilitást biztosító 50 milliárd eurós hosszú távú pénzügyi támogatás 5. 1 milliárd 800 millió eurós részletének kifizetését, tette közzé az ex-közösségi portálon az uniós tanács. A pénz azzal a feltétellel áll rendelkezésre, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat, beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Cause when you're crying, you bring on the rain, stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling,
keep on smiling,
the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through
when I'm with you.
But when you're crying,
sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Szentek a rajzfiókból című sorozatunkat folytatjuk. Három szentre emlékezünk. Szent Lukácsra, Szent Imrére, illetve Szent Lénárdra. Az őket ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Szent Lukács ünnepe október 18-a, és hát mint az köztudott, a négy evangélista egyike Lukács. Mátét, Márkot és Lukácsot a szinoptikusoknak is szokták, tehát az együttlátóknak nevezni. Ez azt jelenti, hogy az ő evangéliumai tartalmilag is és szerkezetileg, formailag nagyon hasonlítanak egymásra. Jánosé ehhez képest egy picit más úton jár. És hát Lukács ugye a Krisztus utáni első évszázadban élt. Az biztos, hogy a szíriai Antiókiában született, de életéről vajmi keveset tudunk. Az egyik, sőt talán azt mondhatjuk, hogy az egyedül igazán biztos forrás, az Pál apostol kolosszeiekhez írt levele, amelyből kiderül, hogy az eredeti foglalkozását tekintve Lukács orvos volt. Egyébként Pál volt az, aki őt megtérítette.
Tehát ő hívta a keresztény hitre.
Így van, igen. Nem véletlen, hogy Pál apostol halálát követően Lukács sokat utazott Egyiptomban, Galliában, Dalmáciában is járt.
Ezt megelőzően Pál apostolt elkísérte apostoli útjaira.
Így van, ez kapcsolódik Lukácsnak a megtéréséhez, így van. És hát olyannyira fontos volt ez a kapocs, hogy nem véletlen, hogy az egyetlen forrás, amely Lukács életéről tájékoztat, az Páltól származik, mint ahogy az sem, hogy Pál apostol halála után sokat utazott Lukács Egyiptomban, Dalmáciában, Galliában járt, azért, hogy hirdesse az evangéliumot. Tehát ilyen értelemben vitte tovább ezt a tanítást. És hát a Krisztus után 84 táján hunyt el, vértanú halált halt Patraszban, Akhája városában, és az erekéjének a sorsa is nagyon érdekes, hiszen ezek a Krisztus utáni 4. században kerültek Konstantinápolyba, ahol az apostolok templomában helyezték el őket, és ezután viszont a 8. században, amikor a képrombolás fellángolt Konstantinápolyban, akkor ezelől viszont igyekeztek elmenekíteni Lukács erekéjét. Ezekből több ekkor került Európába, Itáliába főleg, tehát Rómában és Pádovában is található erekéje Szent Lukácsnak.
A hite miatt halt vértanú halált?
Így van, igen, tehát ez ilyen értelemben egy klasszikus vértanú történet, de elég idős volt. Krisztus után 84 táján ő valahogy 80 éves körül lehetett, tehát elég hosszú életet élt. És fontos még vele kapcsolatban, ami szintén eléggé ismert, hogy a legenda szerint ő festette egy képmást Máriáról. Úgy tartják, hogy ez a képmás szintén Konstantinápolyban volt eredetileg, viszont nem maradt fenn. És ennek pedig az az oka, hogy 1453-ban, tehát a Konstantinápoly eleste oszmán kézre kerülése idején pusztulhatott el ez a kép, tehát amikor például a Hágia Szofiát mecsetté alakították, és amikor Konstantinápolyból Isztambul lett, mondhatjuk így. Viszont ismert még két másik olyan festmény, amelyet Lukácsnak tulajdonítanak, és ezek közül az egyik az a római Santa Maria Maggiore bazilikában maradt fent, a másik pedig Lengyelországban, a sziléziai Csesztohova híres kolostorában. És hát az sem véletlen természetesen, hogy emiatt ugye Lukácsot a festőművészek védőszentjének is tartották már a középkortól fogva, és már a középkortól fogva több olyan ábrázolás maradt fenn, ami azt mutatja be, ahogyan Lukács Máriát és a gyermek Jézust festi meg. Hát ezek közül talán a leghíresebb az a német alföldi Roger van der Weydennek a festménye 1435 körül készült, és jelenleg Bostonban a Szépművészeti Múzeumban található.
Szó volt arról már, hogy több teória van a halála utáni temetéséről, testének annak részeinek elhelyezéséről. Padovában már 1177-től őriznek egy koponya nélküli csontvázat, amelyet korábban Lukács Erekie néven tiszteltek. Ezt 1998-ban tudományosan meg is vizsgáltak, és aminek eredménye alátámasztja az ókori írásokat Lukácsról.
Így van, és ha minden igaz, akkor ez az Erekie az egyike volt az amik már a 8. században, tehát amiről beszéltünk, a képrombolás fellángolása idején kerültek el Konstantinápolyból, tehát abból a sírból, amit a Szent Apostolok templomában Lukácsnak kialakítottak, és ahol az erekéit elhelyezték, tehát ez a csont vagy a koponya nélküli erekje az egyik, ami ekkor már vélhetően közvetlenül Pádovába került. De Rómában is maradt fönn például erekéje.
Tehát Lukács a keresztény egyház egyik legtiszteltebb alakja. Ezek vajon mennyiben tükröződnek a fali képmásolatokon?
Nagyon erősen. Az a képtípus, amiről az előbb beszéltem, tehát amikor Máriát és a gyermek Jézust festi Lukács, ez sokkal ritkább, tehát sokkal gyakrabban ábrázolták a középkorban az evangélisták szimbólumait. Ugye a négy evangélistának vagy van egy-egy szimbóluma, ugye Máté az angyal, Márk az oroszlán, János a sas, és Lukács pedig többféleképpen is szokták emlegetni, bika, tulok, ökör, tehát mindenképp ez az állat volt Lukácsnak a szimbóluma. És hát ezek az evangélista szimbólumok pedig rendkívül elterjedtek voltak a középkori ábrázoló művészetben, a templomokban, a falfestészetben, illetve a faragványok épületplasztikai ábrázolások formájában. Elsősorban természetesen a Majestas Domini képtípusnak, tehát az úrfelsége képtípusnak a részeként. Ez nagyon sokszor freskó formájában a templom kiemelten fontos helyére, általában a keleti végére, tehát mondjuk egy félköríves apszissal rendelkező templom esetében az apszis félkupolájára vagy a szentély boltozatára került, és hát úgy épül föl, hogy frontálisan jelenik meg a trónoló Krisztus, az egyik kezében az élet könyvével, a másikat általában a jobb kezét áldón felemelve, és úgy körülötte foglal helyet a négy evangélista szimbóluma, akik egyébként nagyon sokszor kiegészülnek még angyalalakokkal, illetve alattuk a 12 apostol is sokszor megjelenik, tehát ez tulajdonképpen Krisztusnak egyfajta ilyen mennyei kísérete, amelyben nagyon kiemelt és fontos szerepet töltöttek be az evangélista szimbólumok.
Nézzük a fali képmásolatot, amelyen szerepel az attribútuma, a szárnyas bika.
Így van, ez a nagyszombati középkori templom freskójának egy 1905-ben készült másolata, amit választottunk. A Nagyszombatban több fontos templomot is ismerünk, például a jezsuita templomot sokáig a magyarországi barokk építészet egyik kezdő pontjának tekintették. Ez ugye nem ez a templom, hanem a Szent Miklós tiszteletére felszentelt középkori eredetű plébánia templom. Tehát itt volt ez az evangélista ábrázolás, és hát azt látjuk, hogy alapvetően ilyen földszíneket látunk tulajdonképpen, tehát egy kör alakú keretben mondhatjuk, hogy egy ilyen tondóban, aminek egy okkersárga szegélye van, ebben jelenik meg valóban a szárnyas bika. Láthatjuk, hogy a feje körül egy ilyen arany glória, tehát egy dicsfény is megjelenik, és hát a négy lábával pedig tulajdonképpen egy ilyen irattekercset tart, amin gótikus minuszkulás felirat olvasható, egyébként többek között a Szent Lukács, tehát a nevének a feliratával. A másolatot egyébként 1905-ben Gró István készítette, aki ekkor már a képzőművészeti főiskolának a rektora volt, és a tanítványait is sokszor bevonta ezeknek a falképeknek lemásolásába. Ebben az esetben is ilyen példával van dolgunk.
A következő fali kép másolat Szent Imréről, a magyar királyi hercegről szól.
Ez esetben egy árpádházi szentünk van, november 5-e az ünnepe Szent Imrének, aki első István király és Gizella királyné, korábbi bajor hercegnőnek a fiú gyermeke volt. Életéről tudható, hogy születésének a pontos dátuma nem ismert, 1000 és 1007 között született valahol, és azt viszont tudjuk, hogy Székesfehérváron. Ez abból a szempontból is érdekes, mert Székesfehérvár ugye a mai napig áll egy nagyon szép barokk templom, ami Szent Imre titulusú, tehát Szent Imre nevét viseli, és hát a hagyomány úgy tartja, hogy ez a templom azon a helyen épült föl, ahol a hagyomány szerint egy palota állt, ahol Szent Imre született. Természetesen ez nehezen ellenőrizhető, vagy hát ennek régészeti nyomai nincsenek, hogy ez így igazolható lenne. De azt szintén tudjuk a forrásokból és a legendákból, hogy Imrét előbb Gellért püspök tanította.
Elég korán elkezdte, 1015-ben.
Így van. Ez alapvetően egy egyházi neveltetés és tanítást jelenthetett, és ezt követően viszont nagyjából 15 éves lehetett Imre, amikor pedig az apja, tehát István és az ő környezete vette át egy világibb szellemben a nevelését, és ez már kifejezetten azt a célt szolgálhatta, hogy a trónra lépését készítsék elő. És hát ebből az időszakból egy nagyon fontos írott forrás a Szent István intelmei Imre hercegnek, ami műfaját tekintve hát tulajdonképpen egy klasszikus ilyen középkori királytükör.
Nem csak mint magyar király, hanem mint apa is tanácsokkal látta el fiát.
Abszolút, és ez tulajdonképpen ez a műfaj aztán az irodalomban átment, és aztán később is megvan a hagyománya, hogyha mondjuk a parainézis műfajára gondolunk, ez egy Kölcsey Ferenc írt nyilván jóval később, egy ilyen erkölcsi és magatartási útmutató volt. Egyrészt valóban a fiúgyermeknek, de hát nyilván részben abból a célból, hogy hogyan testesítse meg azokat a középkori erényeket, amik ugye ahhoz is fontosak, hogy a trónra lépve jó király legyen. Azt tartják egyébként, hogy az intelmeket egyházi szerző írhatta vélhetően. Nyilván István közbenjárásával, de hát lejegyezni valószínűleg Asztrik lehetett egyébként, aki esztergomi, aztán később kalocsai érsek volt. És hát nagyon érdekes még az is, hogy ezt a forrást, ezt a szöveget, ezt sokan István első törvénykönyvének tekintik, miközben ez nyilván nem egy törvénykönyv, hanem valóban egy ilyen magatartási erkölcsi útmutató, de ugye Corpus Juris Hungarici néven is fennmaradt a köztudatban. Legenda szerint egy nap, amikor a veszprémi Szent György kápolnában imádkozott Imre, akkor egy égi szózatot hallott, és ez az égi szózat hívta fel arra a figyelmét, hogy lelkinek és testének a szüzességét kívánja tőle, ezt ajánlja fel Istennek, és hát ebben a szándékában tartson ki. És itt tulajdonképpen ez az, ami a középkorban és aztán később is ugye Imre, mint Árpádházi hercegnek a személyéhez kötődött, és ez az ábrázolására is nagyon komoly hatással van, hogy ő ilyen módon a tisztaságát ajánlotta fel Istennek, és ilyen módon szolgálta őt.
A kor szokása volt, hogy a szentek halálozásának vélt helyszínére templomot építettek. Tehát akkor a feltételezés megállhatja a helyét, hiszen ott épült fel az Imre apátság épülete, ahol ő meghalt.
Emellett pedig az is elmondható, hogy már a középkortól a templom alapítások mellett a településeknek a nevei is jól mutatják. Tehát a Szent Imre az egy elég Mátra Szent Imre, most hogy egy példát mondjuk Maros Szent Imre, Pest Szent Imre, tehát ezek nyilván ilyen módon is fennmaradtak. De hát elég sok templom is Szent Imre titulusát viseli. Már a középkor, de aztán főleg ugye az újkorban vált ez meglehetősen elterjedté.
Mit mutat az a fali kép másolat, ami itt van előttünk az asztalon?
Egy erdélyi freskónak a másolatát választottuk Imre ünnepe alkalmából. Csíkmenaság római katolikus templomában vagyunk. Imréről köztudott, hogy a középkorban a leggyakrabban ugye a három magyar szent király a Sancti Regész Hungárié ikonográfiáján belül ábrázolták őt, apjával Istvánnal és az őket szentéavató Lászlóval. Általában mindhármukat volt, hogy csak Istvánt és Imrét, volt, hogy csak Istvánt és Lászlót, és olyan is volt, mint például ezen a freskomáslaton, hogy László és Imre jelenik meg egymás mellett. A csíkmenasági templomnak a szentének a déli falán festették meg őket, és az az ábrázolás, ami egykor őket megjelenítette, abból ma már rendkívül kevés látható, nagyon-nagyon kopott, inkább csak a fejekből olvasható ki bizonyos foszlányok. Ezért is nagyon fontos ez a másolat, amit Huszka József készített 1889-ben. Ez alapján elég pontos képet alkothatunk erről a két szentről. Mindkettőjüket egyébként a rájuk jellemző attribútumokkal és viseletben ábrázolták. Az alakjaik fölött egyébként a fevüket hordozó felirat is olvasható. Hát ugye László kezében a bárd látható, oldalán egy kardlóg, és a kezében pedig országalmát tart. Tehát tulajdonképpen ezzel a középkori mester azt szerette volna kifejezni, hogy ő a hazáját a fegyverével óvó lovag. És hogy ehhez képest viszont ugye Imre nem páncélban, nem vértezetben jelenik meg, hanem egy ilyen hermelén szegélyű palástban, a fején ezzel a bizonyos hercegi koronával vagy fejfedővel, és a bal kezében pedig, ez csak ilyen szekkó vonalakkal látható, de liliomot tart, tehát ez az, ami az ő szüzességét és tisztaságát jelképező növény, tehát ilyen módon próbálta a középkori mester a rájuk jellemző jegyeket és azokat a sajátosságokat, amiket a középkor embere ezekhez a személyekhez társított kifejezni.
Mennyire ismert a művész, aki készítette a képet?
Nem ismert, tehát ebben az esetben nem tudjuk, hogy a középkorban ezt kifesthette. Itt olyan felirat sem maradt fönt a freskón, ami akár a datálás segítené, tehát abban irányadó lehetne, hogy mikor készült ez a festmény. Viszont nagyon fontosak a másolatok. Ezt Huszka József készítette 1889-ben, és nem csak ilyen akvarell másolatokat, hanem egy az egyes léptékű pausz másolatokat is, és viszonylag sok fekete-fehér fényképet készítette erről a falképről. Tehát az a stílus, amit ezen az akvarellen látunk, egy picit ilyen elnagyoltabb, ez ezért van, mert a részletek pontosságát ebben az esetben az egy-egyes léptékű pauszok és a fotók hivatottak visszaadni, itt pedig inkább a színekről akar tájékoztatást nyújtani Huszka József.
A harmadik szent, akit bemutatunk, Noblaki Szent Lénárd, de valójában két Szent Lénárd áll a katolikus hitben.
Így van, a mi Szent Lénárdunkat november 6-án ünnepeljük, és valóban ő az, aki a Krisztus utáni 6. században Galliában élt, Nobiliákumban született, a Meroving dinasztia idején tehát, sok bizonytalanság övezi az életét, tehát a születésének, sem a halálának nem tudjuk egyébként a biztos idejét, de úgy tartják, hogy a 6. század közepe táján hunyt el, tehát valahol a 6. század első felében élt, és ugye őt a rabok, elsősorban a rabok, aztán emellett a betegek, a pásztorok és a kovácsok védőszentjeként is számon tartják, és érdekes volt az ő sorsa, mert egy meglehetősen előkelő családba született, a szülei nagyon magas pozíciókat viseltek, Klodvig frank király udvarában, és eredetileg katonának szánták a gyermeküket, viszont Lénárd vagy Leonárdról nagyon hamar kitűnt az, hogy sokkal szívesebben lett Szent Remig remszi püspök tanítványa, tehát inkább egy ilyen egyházi és elmélkedő pályára állt, és hát idővel pedig ez ugye nem rontotta meg az ő kapcsolatát és a szüleinek a kapcsolatát az udvarral, ezt az is jelzi, hogy idővel különleges kiváltságokat kapott az uralkodótól, Klodvigtól, és az egyik ilyen volt az, ami az életéhez aztán társul, például Klodvig engedélyezte neki, hogy valahány foglyot meglátott a Tömlőcbe, mármint hogy Lénárd, azokat szabadon engedték. És aztán később pedig egy püspökséget is felajánlott neki, de Lénárd szívesebben vonult egy Limos környéki remetességbe, és ott élt.
Ez a 6. században történt.
6. század első fele, így van. Tehát ott élt ő alapvetően ájtatos életet. De hát ennek ellenére ugye a fogoly szabadításainak, ennek a csodának, ennek ugye nagyon hamar híre kelt, és hamar kialakult az a szokás, hogy ez már ugye inkább a halála után, nyilván azután, hogy őt kanonizálták és szenté avatták, hogy a rabok Szent Lénárdhoz fohászkodtak, hogy lehújjon a bilincsük, és megszabaduljanak a rabságtól.
Bot Péter író megjegyzése szerint olyan kegyelmére méltóztatta volt Isten Lénárdot, hogyha a foglyok őróla megemlékeztek, s néki könyörgöttek, elromolván a vas bilincsek megszabadultak. Bot Péter a középkorban élt.
Az az érdekes, hogy ehhez van egyébként egy elég jó falfestészeti példánk a történelmi Magyarországról is, mi most nem ezt választottuk Lénárd ünnepére, de és Siklóson a Várkápolnában, ott a hozháznak a déli oldalán van egy kis ülőfülke, ami Szent Lénárd ábrázolását mutatja, falfestészeti ábrázolását, és kérdés, hogy hát vajon miért épp Lénárdot festették ott meg, és erre az építés történet adja meg a választ, hiszen Garai Miklós nádor volt az, aki Siklóson ezt a Várkápolnát felépítette, és neki pedig volt egy testvére, Garai János, aki 1415-ben a bosnyák bán ellen egy hadjáratot folytatott, ahol elfogták. Elég hosszan raboskodott egyébként a bosnyák bánnál, és hát minden bizonnyal ezzel magyarázható az, hogy a testvére pedig azért ezt a témát festette a siklósi Várkápolna falára, hogy ilyen módon Lénárdhoz imádkozva az ő testvérének a bilincsei is hújjanak le. Ez megtörtént egyébként, tehát Garai János kiszabadult, és egyébként miután kiszabadult, akkor a bilincseit a Bátai Bencés apátságnak ajándékozta, hogy a szentvére rekéjét őrizték.
Élénk színek láthatóak még mindig az őt ábrázoló fali képmásolaton.
A Gömör megyei Csetnek templomában vagyunk, ahol az 1420-as évek táján festették ezt a freskót. Valóban a mai hármasunkból egyértelműen a legélénkebb, ez főleg ennek a nagyon szép és mély kék háttérnek köszönhető, de ugye a ruhája is egy ilyen nagyon ezzel kontrasztos vöröses barna. Egyébként ezen a csetneki falképen Lénárdot gyakorlatilag ugyanúgy festették, meg ugyanúgy ábrázolták, ahogy szokás, tehát egy tonzúrás szerzetesként, a feje körül természetesen dicsfénnyel, és az egyik kezében egy könyvet, a másikban pedig azt a bilincsét tartja, ami úgy azoknak a raboknak a bilincsét szimbolizálja, akiket ő ettől megszabadított.
Tisztelete a közép-európai, főleg alpesi katolikus néphagyomány rétegeiben gyökerezik. Mi ennek az oka?
A pontos okát nem tudnám megmondani, viszont az a példa, amit említettem a siklósi várkápolna kapcsán, azért is érdekes, mert Siklóshoz legközelebb eső kultikus központja Lénárnak a Szent Leonárdim Lavantál Stájerországban, és az említett Garai Miklós nádornak a felesége, ugye a stájerországi Cillei Anna volt, tehát ilyen módon ennek a kultusznak a Magyarországra, vagy hát legalábbis ebben az esetben Siklósra való terjedésének ez is lehetett az oka, de ez valóban így van, hogy a mai osztrák területeken Lénárnak a kultusza kiemelten elterjedt és jellemző volt a középkorban.
Kultuszát valójában a ciszterciták terjesztették.
Többek között igen, tehát a ciszterciekre nagyon jellemző volt Lénárd kultusza. Azokat a freskókat például, amiket ismerünk Magyarországról, ezek pedig jellemzően plébánia templomokban maradtak fenn. Ugye Csetneki is egy ilyen plébánia templom volt. Itt egyébként Csetneki László volt a megrendelő, esztergomi prépost, és a Zsigmond kori világban egyébként az udvarhoz nagyon szorosan kapcsolódó művelt papi megrendelő. Az ő személyével is magyarázható egyébként a Csetneki templomban a különleges képtípusok, különleges ikonográfiák alkalmazása, és megemlítenék még egy plébánia templomot, szintén a felvidékről, Zsegnye templomát, ez Sáros megyében található, tehát itt is alapvetően egy középkori plébánia templomban ábrázolták Szent Lénárdot, bár itt ez esetben sajnos ez a freskó elpusztult, nem maradt fönn.
Tehát Lénárdnak sokféle patronátusa volt. Beteg emberek és állatok orvosa, rabok, kovácsok, pásztorok védőszentje.
Így van, elsősorban a raboké, de nagyon sok mindenkivel kapcsolatba hozható az ő személye patronusként.
Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Lying in my bed, thoughts in my head, visions of you, but I can't get through the night. So pick up the phone, I know you're home, you're playing with my heart, and you know that it just ain't right. It's just a game of love, 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 and even though it's hard, I got in the car, but I didn't get far, 'cause the radio played every song that I sang with you.
Yesterday's gone.
Yesterday's gone, and it may be true, but you know that I'll never get over you. It's just a game of love, 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 and even though
you're the one I'm dreaming of, I can't live without.
Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart bounds out of the rhythm. Your beauty
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Már a teológiai elmélkedésben is beszéltünk az ige liturgiájáról. Most egy kicsit talán néha ismételve, de fölelevenítenénk és újabb gondolatokkal egészítenénk ki az ige liturgiáról szóló részt gyakorlati szempontból. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében arról beszél, hogy már az ószövetségi vallásnak a korabeli vallásokkal szemben egyedülálló módon az volt az alap meggyőződése, hogy Isten kinyilatkoztatta magát. Ez a meggyőződés, amikor az ember Istenről gondolkodik, és biztos igazságokat megfogalmaz. Az igazságok tehát nem meditációt és spekulációt foglalnak össze, mint a többi vallás, hanem Isten közli önmagát, kinyilatkoztatja önmagát, mégpedig emberi szavakkal. Így fogalmaz a professzor úr, minden ókori vallás úgynevezett misztériumvallás volt. Ezekben az a lényeg, hogy úgy öltött testet, hogy révületben, önkívületben lehetséges az Istennel, Istenséggel kapcsolatba lépni. Az ószövetségi vallás, a zsidó vallás pedig azt állítja, amit Isten kinyilatkoztat magáról, az üdvösség tervéről, az emberekkel kapcsolatos terveiről, ezt adja tovább. Tehát a tanítással, illetve az igazság hívő befogadásával lehet ápolni az Istennel való kapcsolatot, sőt, éppen a kinyilatkoztatás által egyre jobban el lehet mélyedni a személyes viszonyban. Az ószövetségi vallás, a zsidó vallás, a tanítás és a hallásnak a vallása, hiszen az Istennel szembeni elkötelezettség, a szövetség tudat úgy járja át az ember életét, hogy minden közösségi Isten tiszteletnek része volt a tanítás. Megjegyzi a jegyzet, hogy a családon belül az apa feladata volt bevezetni a gyermeket az Istennel kötött szövetség ismeretébe és annak életre váltásában. A papok ezt a szövetség tudatot tartották fönn különböző rítusokkal, hiszen mindegyik szertartás egyfelől Isten múltbeli tetteinek hálás fölemlegetése volt, másfelől Istennek a jövőre adott ígéreteire irányult. A rabbik minden szombaton fölolvasták Isten üzenetének, a Szentírásnak egy-egy részletét, majd magyarázatot fűztek hozzá. A professzor úr újra leszögezi, hogy a zsidó vallás az igét, a tanítást a vallásos magatartásának középpontjába helyezte, sőt, az ige, az Isten kinyilatkoztatása az Isten tiszteletnek, a kultusznak is a része. Megjegyzi a professzor úr, hogy a mi szentmisénk is egy ószövetségi rituális családi vacsorából, a húsvéti pászkából nőtt ki, és ennek keretében valósította meg maga Jézus is az átváltoztatást. Érdemes egy kicsit megállni és fölidézni újra és újra a húsvéti vacsorának a menetét, ami ma is megvan a hívő zsidóknak a széder estéjén. Ma is használják ezt a menetet. Miből is áll ez? Először a családfő köszöntő imát mond, majd salátát fogyasztanak retekkel, sós vízbe mártogatva, ez emlékezteti őket az egyiptomi fogságra, az ott hullajtott, sanyarú, sós könnyekre. Ezután a családfő megtöri a kovásztalan kenyeret, a maceszt, de még nem esznek belőle. Mert el kell hangoznia az elbeszélésnek, a Haggadának, a legfiatalabb minden esztendőben fölteszi a kérdést, hogy vajon miért ez a különleges ételsor? Miért eszik ezt este? S a családfő elmondja az egyiptomi szabadulás történetét a 10 csapáson át, egészen a Vörös-tengeren való átvonulásig, hogy mindenkiben tudatosuljon. Kizárólag Istennek köszönhetik, hogy élnek és szabadok. A lét és a szabadságunk az ő ajándéka. E tanító emlékezés után esznek a maceszból, a kovásztalan kenyérből, mégpedig úgy, hogy tormát is raknak rá. Ez a hajdani rabszolgasors keserűségére emlékezteti a jelenlévőket, majd pedig a főétkezés jön, sült hús általában báránnyal, kemény tojással, kovásztalan kenyérrel és zöldséggel. Majd egy sajátos sütemény következik, reszelt alma, bor, fahéj és dió keveréke, amelyet téglatest formára vágnak, megjegyzem, ez sem azért teszik, mert így a praktikus, ennek is jelképes értelme van, mégpedig az Egyiptomban a vályogvetésre emlékezteti őket. Egy szabad pásztornép számára megalázó és kinkeserves a téglavetésnek a története. A széderest végén pedig az egy kehelyből ivás következik, de mielőtt innának, újjukat bemártják, s néhány cseppet kicsepegtetnek a szalvítára. Ez jelzi azt, hogy örömük nem lehet teljes, hiszen ellenségeik szenvedéséről és haláláról is meg kell emlékezniük, bármennyire is megérdemelték azt, mert ellenszegültek Isten akaratának. Ez a széder vacsora Mózes óta több mint 3000 éve a zsidóságot egyé teszi, akárhol is élnek ma a világon. Tudnunk kell, hogy a keresztény katolikusokat is a közös étkezés teszi egyé, vagyis a Szent Mise, az Eukarisztia. Szent Pál apostol mondja, hogy a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy test és egy kenyér vagyunk, és egy test, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. 1. Korintusi levél, 10. fejezet, 17. vers. A misének, a kultikus étkezésnek is a lényeges eleme Isten üzenetének, a Szentírásnak a fölolvasása. Többről van itt szó, mint egyszerű tanításról. Eszünkbe juttatja és lelkünket táplálni akarja Isten az ige liturgia, így a rituális táplálkozással, az igével, Krisztussal. Felidézzük és jelenvalóvá tesszük Isten szavát, hogy megvilágosítson, megerősítsen és megtisztítson minket. Mindezek után érdemes egy kicsit megállni, és talán a Szent Misétől is egy kicsit elvonatkoztatni, és végig gondolni a mai ünnepléseinket, az ünnepi étkezéseinket. Szinte profánná válnak, vagy szinte csak az élvezetről szólnak. A zsidó vallás és a kezdeti keresztény korok egyértelműen Istent mint egy belevonják az étkezésükbe, az ünnepi lakomákba. Mennyire jó lenne, ha egy karácsony mondjuk egy családban nem csak arról szólna, hogy ajándékokat adunk, hanem hogy Isten is részt venne benne. Hogy ott a karácsonyi vacsoránál vagy ebédnél elmondaná a családfő, hogy mit is ünneplünk, miért fontos ez a lakoma számunkra. Visszatérve, és már csak röviden is majd folytatjuk a következő adásban, a kereszténység kezdetétől fogva természetesnek tartotta, hogy a mise közben is legyen tanító rész. Ezt a zsinagógai összejövetelből vették át. A Hald Izrael hitvallással kezdődött, Mózes 5. könyvének 5. fejezetének 4-9. verse, majd pedig ugyanebből a könyvből olvastak föl egy részletet. Mózes könyveit egyébként 154 egységre osztották, és 3 éves ciklusban szombatonként folytonosan fölolvasták, majd zsoltárokat énekeltek, és valamelyik prófétából olvastak föl. Itt meghatározott szövegolvasási rend nem volt. Ezért választhatta ki, amiről Lukács evangélista ír, Jézus Izaiás könyvének megfelelő szakaszát a názáreti zsinagógában. Végül a szentbeszéd következett. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen felszentelte az Egriesek, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola felújított kápolnáját Egerben. Ternyák Csaba emlékeztetett, a remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk. Valkó Viktor, az intézmény főigazgatója köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulói az osztálymiséken lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony templom híveit is annak felújítása idejére. A kormány egyházpolitikájának lényege az együttműködő elválasztás, vagy együttműködő különváltság, alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és harmonikus együttműködése, a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása. Erről beszélt Semjén Zsolt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén tartott éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök helyettes kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetése lennének kényszerítve. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét, jelentette ki a köztársasági elnök, miután a Dohában zajló második szociális fejlesztési világcsúcson tárgyalt António Guterres-szel, az ENSZ főtitkárával. Sólyog Tamás azt mondta, az ENSZ 80 éves fennállása példája annak, hogy a multilaterális diplomácia nem csupán egy nemes eszme, hanem a béke, a biztonság és a fejlődés nemzetközi támogatásának egyik legfontosabb eszköze. Az államfő közölte, különös büszkeséget jelent, hogy Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ nagykövet személyében Magyarország töltheti be az ENSZ közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Párizsban, a nukleáris világkiállításon, a magyar exportfejlesztésben.